Sziasztok!
Sziasztok! Ez a Hátizsák és Bakancs Podcast legújabb adása. Én Zsófi vagyok, a Hátizsákot Felblog szerzője.
Én pedig Kriszti vagyok, a Bakancs Insta, Instagram és Facebook oldalaknak az alapítója.
Először is boldog, stúrázásban gazdag új évet kívánunk nektek! A mai adásunk első blokkjában arról fogunk beszélni, hogy az utóbbi időben merre voltunk kirándulni, utána pedig kicsit mesélünk, hogy mik erre az évre a fő terveink, aztán jön majd a fő témánk, és megint néhány kis hírecskével is készültünk. Kriszti, elkezdett, hogy merre voltál az utóbbi időben kirándulni?
Persze. Hát én ugye december közepén ott a sok minden teendő miatt nem igazán jutottam ki a természetbe, úgyhogy ezt a két ünnep között be is pótoltam. Először december 27-én a Jánoshegy környékére szabadultam ki, olyan szép idő volt, hogy felpattantam a buszra, felmentem a Normafára, és ott onnan pedig van ez a Budai Hegység turistája elnevezésű jelvényszerző túramozgalom, aminek az a lényege, hogy különböző pontokat kell érinteni a Budai Hegységben, és hát ott vadásztam le pár teljesítendő pontot, így megnéztem a disznófőforrást, voltam a Tündérsziklánál, ott egy kicsit mézeskalácsoztam, meg kávézgattam egyet a napos időben, felmentem az Erzsébet kilátóba, és aztán végül lementem a szép juhásznéhoz. Hát ez csak egy ilyen kisebb kör volt, majd december 30-án még egy gyors kék túra teljesítést bezsebeltem, Szendehe és Ősager közötti szakaszt jártuk be egyik barátommal. Hát ez egy ilyen 15 kilométer volt nagyjából, de hát azért jó meredeken fel kellett kapaszkodni a nasszájra, sőt, még le is vágtuk egy picit az utat, mert olyan, hát ugye van ott egy ilyen szerpentinszerű es, amit leír az út, és hát eléggé időszűkében voltunk, úgy voltunk vele, hogy van fönn, ott megy fönn az út a gerincen, akkor végül is itt le is vághatnánk, úgyhogy ott egy kicsit ott kapaszkodtunk fölfelé. Egyébként nagyon szép idő volt, kis fújt a szél, de azért csodálatos időnk volt, ami nagyon jól esett. És akkor végül december 31-én még a szilveszteri buli előtt a Hálshegyre felmentünk kocintani egyet alkoholmentes pesgővel. Jó volt az is nagyon. Az ugye eléggé ködös idő volt, de a Hálshegy az különösen amiatt áll most közel a szívemhez, mert hát ugye a túlvezető tanfolyamon is arrafele mentünk, meg hát meg még az alapfokú tájékozódó tanfolyam is arrafele volt, úgyhogy emiatt jó volt most még így az évet ezzel zárni.
Azok nagyon jól hangzanak.
És te merre voltál?
Hát szintén nem volt túl sok időm, ugye egyértelmű okokból. Mi kétszer voltunk kirándulni a férjemmel. A karácsony, hát nem is emlékszem, amikor egy karácsony vége felé, a két ünnep elején felmentünk a prédikálószékre. Pili Szent Lászlóról, a Rigó vendéglőtől mentünk fölkövetve a jelzéseket. És akkor volt egy ilyen nagyon meleg idő, amikor tiszta tavasz volt. Fönt a kilátónál például 13 fokot mutatott a hőmérő. És tényleg, hogyha nem lett volna nálunk a forró tea, meg a karácsonyi sütemények, amiket fölvittünk csúcs csoki helyett csúcs sütinek, ha azok nincsenek, akkor tényleg így azt hittem volna, hogy tavasz van, és nem karácsony. Ez nagyon fura volt.
Akkor biztos sokan voltak ott a prédikálószék.
Igen, igen, igen. Elég sokan voltak, és volt egy pár, akik 6 vagy 7 kutyát sétáltattak, és annyira aranyosak voltak, és olyan jó volt őket nézni. De pont amikor mi felmentünk, nem sokkal utána mentek le, szóval nem nagyon tudtuk magunkat kinézni, de nagyon cukik voltak a kutyák, meg jól neveltek. És,
de gondolom, nem a vadállókövek felé mentek.
Nem.
Azért az lett volna kihívás, annyi kutya.
Hát az igen. Meg főleg úgy, hogy amúgy nagyon nagy sár volt, mert ugye előtte hatalmas hótakaró volt, hóréteg, és az mind elkezdett olvadni. Szóval úgy azért, amikor délelőtt felmentünk, akkor még annyira nem is volt nehéz a sáron közlekedni, de lefelé, amikor már ilyen jó cuppogós lett, akkor már kicsit nehezebb volt. De hát megfelelő bakancsal nem jelentett az akadályt. Meg igen, én is amúgy pecsétet gyűjtöttem be, mint ahogy te is karácsony környékén. Nekem ezzel lett meg a jó kilátások Visegrádi hegység túramozgalomnak az utolsó pecsétje is. És itt az is olyan jelvényszerző mozgalom, hogy a Visegrádi hegységnek különböző pontjait, magasságait, csúcsait kell megkeresni, és úgy mész, ahogy akarsz, akkor mész, amikor akarsz, akkor csináld, amikor akarod, és akkor ezzel meg is lett az összes. Illetve aztán még két ünnep között voltunk Dunakeszin a teknős béka tanösvényem. Ez a Dunakeszi Osannál található tanösvény. Ha jól emlékszem, akkor ezt 2023 nyarán adták át. Azon belül pontosabban nem tudom, hogy mikor. Ez igazából egy olyan tanösvény, ahol egy láp mellett, illetve láb felett visz minket a pallók, vagy a pallókkal lehet közlekedni, szóval amikor szó szerint a mocsári víz fölött sétálunk. Rengeteg informatív tábla van, és kiemelkedően szép grafikával és megvalósítással van ez megcsinálva, de ennél többet nem nagyon szeretnék mesélni róla, mert majd írok róla a blogomba.
Ez egy természetvédelmi terület? Arra felé?
Szerintem hát kimondottan szerintem nem, mert tábla nem volt, de lehet, hogy ugye alapból, hogy van az a kifejezés?
Tudom, védett természeti terület?
Nem az a szakkifejezés, az a francia jogi szöveg, hogy
ex lege?
Az.
Ja, mert egy láb. És
igen,
amiatt,
és szerintem amiatt így alapból megvan neki. Ex lege, vagy latin. Francia.
Igen, szóval tudtam, ez a lényeg.
Igen,
te vagy a jogász.
Szóval ex lege. Ex lege?
Ex lege.
Jó, ezt meghagyom neked, szóval igen.
Nehogy kivágni.
Ez nem lesz, így fog maradni, ezt ígérem. Szóval szerintem emiatt alapból megvan neki a védett, de amúgy én amúgy Dunakeszi vagyok, és amikor ott az Osanáruház meg ezek épültek, én arra még emlékszem, gyerek voltam, de emlékszem, amikor épültek, és akkor azért a mocsárnak meg a lápnak azért jó nagy részét le kellett csatolni, hogy rá tudjanak építkezni. Szóval egy kicsit azért nekem emiatt egy kicsit visszás volt, hogy mindenhol ott volt az Osannak is a jele, meg az emblémája, de világtényleg támogatták és raktak bele pénzt az egészbe.
Tényleg emlékszem, mint hogyha lett is volna valami mozgalom, hogy akkor ott védjük meg a lápot az áruház ellen.
Igen.
Na, de hát ez az szép. Hát akkor kicsit hasonló lehet, mint ami ott Vácon van a Duna árterében.
Igen, hasonló.
Csak azt hiszem, az már lepusztult elég.
Az nagyon az lepusztult.
Időben, pedig az is nagyon szép.
Igen. Hát én pont, várjál, mindjárt kiszállom, Covid alatt, pont így, vagy szilveszterkor, vagy szilveszter másnapján voltam ott legutoljára. Akkor is nagyon meleg volt, emlékszem, mert pulcsi volt rajtam, nem volt rajtam kabát, meg Covid volt, arra is emlékszem. És ma akkor járhatatlan volt, így kb. Negyedéig tudtunk elmenni, mert az egész palló mozgott, meg víz alatt volt. És akkor nem áradt a Duna, nem volt megáradva. De ott ugye meg problémák vannak, hogy ott van is fenntartója, mert nincs is fenntartója annak a területnek.
Tehát, senki nem nagyon mondja azt magáénak, és emiatt nem.
Mindenki magáénak mondja, de senki nem tesz bele pénzt. Egymás támogatás van sajnos. Nagyon, nagyon régóta, én gyerekkoromban is voltam ott többször, meg fiatalabb koromban, és nem emlékszem olyanra, hogy az egybe lett volna, és bejárható lett volna.
Hát nekem az remélem, hogy pont a 10 évvel ezelőtti nagy árvíznál, tehát a 2013-asnál ott volt, ez az nagyon megrongálódott. Jó, ez jó már mind a ketten. Hasonlóan jó, szerelmi állapotban vagyunk. Tehát, hogy azután aztán, igen. Nem hozták rendbe.
Igen.
Na, de akkor ez jó lehet, ez a teknős békötönös, mert majd én is elnézek.
Nagyon jó. Én is megbeszéltem ott magammal, hogy majd más évszakba is el kéne menni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy például tavasszal milyen.
Amikor főleg több vízimadár lehet
igen.
ott.
Igen.
De jó.
Na, és jó, akkor milyen terveid vannak erre az évre? Mesélj.
Fú, hát jó sok tervem van, vannak konkrét már kitűzött célok, meg olyan bakancslista elemek, amiket ki szeretnék pipálni. A konkrét célok, amik igazából már be vannak tervezve, az egyrészt az, hogy ugye részt veszek majd az idei tavaszi túravezetői tanfolyamnak az oktatásában. Én is majd a gyakorlatok során segédoktatóként megyek majd a csoporttal, illetve előadást is fogok tartani a túravezetői jogszabályi ismeretről. Úgyhogy ez azért elég sok időt fog elvenni ebben a fél évben, de hát nagyon-nagyon szeretem ezt csinálni, úgyhogy már nagyon várom. Illetve hát ugye még az Egyesülettel lesznek egyéb tevékenységeink is, amik majd, hát majd szerintem majd akkor adunk hírt, amikor
Igen.
ezek lesznek, de hát ott is van elég sok terv. A másik ilyen nagyobb, hát tervezett dolog az, hogy el szeretnék kezdeni önállóan túrát vezetni, és majd ezeket lassan meg is fogom hirdetni a vakancsista oldalon. Úgyhogy most egy ilyen kis spoiler volt, úgyhogy már nagyon-nagyon tervezgettem őket, úgyhogy ez várható, vagy figyelje mindenki az oldalt, akit érdekelnek az általam vezetett túrák. Majd főleg Facebookon fogom az eseményeket meghirdetni. Ami pedig, hát olyan, tehát tulajdonképpen, igen, a bakancslista elemek, amiket ki szeretnék pipálni. Egyrészt ismét szeretnék valamilyen több napos túrára menni, tehát ami nem csak egy hétvégés, hanem akár mondjuk egy hetes túrára. Szeretnék a kék túrán minél több új szakaszt kipipálni, illetve olyan új tervek, amiket egyelőre még nem valósítottam meg, de egyszer mindenképpen szeretnék most már ilyen több napon keresztül vadkempingezést, illetve ki szeretném próbálni majd a magashegyi túrázást is valahol, akár a Tátrában, akár Kárpátokban, vagy az Alpokban, hogyha erre lenne lehetőség, az majd jó lesz.
Azok nagyon jól hangoznak.
És neked milyen terveid vannak?
Én olyan típusú ember vagyok, aki nem nagyon szereti előre elmondani, mert hogy majd, amikor túl vagyok rajta, akkor...
Igen, ez ismerős.
Igen, de nyilván ez most nem arról szól, hogy nem mondjak semmit. Igen, de az egyesületi dolgok, meg egyesület belév magamra beállott feladatok, az majd nekem is lesz. Aztán, hát én nagyon szeretnék haladni az országos kék túrával. Szerencsére a tavalyi évben is tök sokat haladtam, de azért úgy vagyok, hogy minél többet, annál jobb. A tavalyi évben még kétszer voltunk nagyobb kerékpáros kiránduláson. Idénre már majd terveztünk hármat, remélem, hogy ezek majd összejönnek. Illetve én már decemberben elkezdtem elköltöztetni a blogomat egy saját doménre, és akkor most így szeretném az egy márciusig maximum befejezni, akkor úgyis hírül adom. Elkezdtem már a pálos utakat, és akkor a Pilisit meg a Visegrádit szeretném majd megcsinálni egy-egy nap alatt egyedül, mert keveset szoktam egyedül kirándulni, és akkor azt meg kitaláltam, hogy ezeket a pálos utakat egyedül csinálnám, és akkor azokkal szeretnék haladni. Meg idére nekem be van még tervezve a Börzsönyi kék túra, és akkor az is egy ilyen többnapos esemény lenne.
Az nagyon jól hangzik. Igen, a páros utak azok nekem is tervben vannak. Azok tényleg egyedül az igaziak, ugye a vezető füzettel, az mégiscsak úgy az igazi, hogyha bele tudsz mérni, és kicsit saját magad tudsz gondolkodni ezeken a kérdéseken, amiket fel.
Na, hát akkor szerintem nézhetjük is a mai fő témánkat, amely igazából az lenne, hogy tavaly novemberben, hogyha jól emlékszem, novemberben volt az, hogy elmentél egy nagy-nagy kalandra, ami a hazai Szent Jakab Zarándok út egyik útjának a teljesítése volt, ugye ebből több út is van, és akkor erről szeretnék most veled beszélgetni, és úgymond ilyen interjúszerű lesz az egész. Mondja, nyilván, hogy a Kriszti élményeiről fogunk hallgatni, de hogy egy kicsit vezetett, azért volt ezt a kérdéseket. Azt így esetleg még így jól lehet elmondani a hallgatóknak, hogy tudják, hogy én nyilván tudtam, hogy Kriszti részt vesz egy ilyenem, meg tartottuk a kapcsolatot is, előtte meg utána is, de hogy direkt megkértelek, hogy nem nagyon mesélj, hogy milyen volt, mert akkor már tudtuk, hogy föl fogunk venni egy ilyen podcast epizód részt, és hogy így nekem is így minden új lesz.
De jó. Hát igazából így tök jó ez a, vagy most így a podcast az apropót adott erre, mert egyébként még így összefüggésében, még ilyen hosszabban igazából tulajdonképpen szerintem senkinek nem meséltem erről ennyit. Igazából a családnak is meséltem, csak nekik mindig ilyen kicsit éjszakaszaiban, és akkor most jó az, hogy akkor így át tudtam egyébként, így amikor készültem az adásra, akkor egy kicsit magamban gondolni, meg újraélni az egészet, úgyhogy ez az így szuper.
A családnak is elküldheted a linket,
igen, hogy esetleg, hogy is
itt van, hallgassátok
de nem, ők törzs hallgatók, sőt, még nagyon lelkesen mindig meg is osztogatják, úgyhogy ezúttal is nagyon köszönöm nekik a reklámot.
Na, hát akkor kezdjük is. Igazából, hogy elsősorban lennék kíváncsi, hogy honnan jött az ötlet, a vágy, a készítés, hogy elmenj egy ilyen zarándoklatra, vagy is egy ilyen többnapos útra.
Igazából már nagyon régi álom volt, hogy egy ilyen többnapos, hosszú távú túrára elmenjek. Ez több forrásból is fakadt. Egyrésztről, hogyha már a családot emlegettük, apukám már, hát már szerintem nagyjából 40 éve, minden évben megy a barátaival egy ilyen nagyjából egy 5 napos túrázásra.
Wow.
Igen, ez nagyon, nagyon komoly, és nagyon jó, hogy ezt tényleg tartják, és szerintem nem tudom, hogy volt-e olyan év, amikor kihagyták ezt, de minden nyáron, ilyen július környékén szoktak menni, választanak egy tájegységet Magyarországon, és akkor hát kezdetben ez egy vándortúra volt, vadkempingezéssel, hátizsákkal, sátorral, most már úgy szokták, mert most azért mégiscsak 60 körül vannak, hogy lefoglalnak egyet, vagy általában egy kulcsos házat, vagy valami apartmant, és ott megszállnak, vagy aki még szeretne, az még sátrazik a kertjében, és akkor onnan tesznek csillagtúrákat. Ez egyébként onnan jött nekik, hogyha jól emlékszem, hogy hát még talán a gimnázium végén elhatározták, hogy ők építenek egy tutajt, és lesodortatják magukat a Dunán mele. És szerencsére ez meghiúsult, mert hát a szülők tiltakoztak egy kicsit, hogy hát ez biztos, ez jó ötlet lesz. Úgyhogy végül arra jutottak, hogy hát akkor helyett elmennek túrázni, és hát ez döntés volt, és tudta is mindig, amikor apa mesél erről a túraélményről, meg a levetíti a videót, amit készít minden túráról, akkor is néztem, hogy hú, ez egy nagyon jó élmény, lehet, és én is szeretnék egyszer egy ilyen hosszú távú túrára menni. Csak eddig mindig az volt, hogy hát, vagy nem volt rá időm, vagy alkalom, vagy most nem volt az, hogy na, akkor most megszervezem, és elmegyek egy ilyenre. A másik inspiráció, ami volt ehhez, az igazából, amikor a közösségi médiában vagy hírekben hallottam, hogy valaki főleg nőként ment ilyen hosszú távú túrára, például biztos sokan hallott, és te is biztos hallottál ugye Alberti Hamlet Nóráról, aki ugye ezt a Continental Divide Trail-t járta végig, ami valami brutális teljesítmény, mert az, hogy ugye az Egyesült Államokon megy keresztül ez az útvonal, valami 5000 kilométer, vagy több talán, azt hiszem Új-Mexikótól megy a kanadai határig, tényleg keresztül az Egyesült Államokon, és ő teljesen egyedül járta ezt végig. A másik ilyen személy meg Tilla Nilla volt, aki idén ugye 72 nap alatt járta végig, szintén teljesen egyedül az országos kék kört, akinek ugye a workshopján voltunk mind a ketten, és az nagyon fantasztikus, inspiráló volt, meg nagyon sok hasznos ötletet adott ahhoz, hogyha valaki nőként egyedül bele szeretne vágni egy ilyen hosszú távú túrába. Értelemszerűen azért én nem rögtön ilyen nagy vállalással akartam kezdeni, hanem azért rövidebb túrával, és akkor végül ebből ez lett, hogy idén novemberben erre az egy hétre elmentem. Ami másnak lehet, hogy nem egy olyan hatalmas dolog, nekem az így elsőként azért mégiscsak egy kihívás volt.
Miért vágtál bele végül pont most?
Hát ugye eddig még nem nagyon találtam olyan, hát nem olyan volt olyan összefüggő egy-két hét, amikor lett volna arra lehetőségem, hogy elmenjek egy ilyen túrára, főleg a munka miatt, mindig nagyon be voltam táblázva, hogyha mondjuk el is szakadtam egy hét szabira, akkor általában az, ami másfajta utazás volt. Most viszont novemberben volt egy szabad hónapom, és akkor, hát akkor megragadtam a lehetőséget, hogy, hogy most itt az alkalom, hogy, hogy ebbe belevágjak, és akkor ugye kitűztem azt, hogy akkor ez a november első hete lesz. Gondolkodtam azon is, hogy, hogy akár nem itt Magyarországon a Szent Jakab utat csináljam, sőt egyáltalán az ugye jóval később jutott eszembe, hogy, hogy akkor az, az legyen. Gondolkodtam azon, hogy a spanyolországi Caminóra menjek, mert az is már egy elég régóta tervben van, vagy nagy álmom, hogy azt is azért meg szeretném csinálni. De végül aztán egyszerűbbnek tűnt, hogy, hogy itthon maradjak, és akkor itt a hazai terepen túrázzak.
És honnan jött az, hogy egyedül, hogy próbáltál mondjuk valaki mást rábeszélni, vagy, vagy direkt így egyedül akartál?
Igazából fel sem merült bennem, hogy, hogy másokkal együtt menjek. Én nagyon szeretek egyedül túrázni, szeretek közösségben is, de, de valahogy én többször is, sőt nagyon gyakran megyek egyedül ilyen egy-egy napos túrákra, mert megvan annak, a, annak is a hangulata, hogyha nem másokra és a beszélgetésre figyelek, hanem, hanem van a lehetőségem, hogy a természetben és a gondolataimban elmerüljek. És ugye ilyenkor elkap a könnyen a flow, és ez nagyon feltölt, meg, meg kikapcsol, úgyhogy én tulajdonképpen ezt, ezt nagyon szeretem. És hát a, ugye ilyenkor a szervezés is sokkal körülékenyebb és szabadabb, hiszen nem kell máshoz alkalmazkodnom, hanem kinézek egy időpontot, és akkor ezt remélhetőleg akkor meg is valósítom. Én tipikusan olyan vagyok, hogy vagy kitalálok valamit, és akkor azt gyorsan el is kezdem szervezni, és elindul a maga útján dolog, vagy pedig addig tervezgetem, amíg nem lesz belőle semmi. Úgyhogy emiatt gyorsan le is foglaltam a szállásokat, ezzel kezdtem. És akkor ezzel már gyakorlatilag meg volt az is, hogy megyek, meg az, hogy, hogy mikor megyek, és mi a, az ütemezése az útnak. Illetve hát még az is benne volt ebben, hogy, hogy ez tulajdonképpen egyfajta ilyen próbatétel volt magam számára, hogy, hogy egyedül hogyan boldogulok, meg tudom-e oldani az esetlegesen felmerülő problémákat, tulajdonképpen a saját határaim feszegetéséről is szólt ez. Illetve hát nyilván van ez a közhely, hogyha az ember életében vannak nagy változások, akkor egy ilyen hosszú távú túrán vagy zarándoklaton a helyére tudja tenni magában a kérdéseket, és jönnek a világ megbántó gondolatok.
Esettek?
Hát most spoilerezem el a későbbi mondani valót. Hát jöttek, de nem azok, amiket vártam. Tehát egészen más... máshogy is, más formában és más kérdésekre jöttek válaszok, mint amiket, mint amikkel elindultam. Úgyhogy ez, ez ilyen érdekes volt. Egyébként tényleg azt, azt szerintem nem mondtam, hogy, hogy ez az egész egy hónapos szünet is alapvetően azzal függött össze, hogy éppen munkahely, meg részben, sőt, akkor még úgy gondoltam, hogy teljes karrierváltásban is vagyok. Talán végül ez a karrierváltás ez csak részben valósult meg, de, de a, azért, azért mégis most van egy ilyen elég jelentős változás itt szakmai téren a, az életemben, és akkor ez is tulajdonképpen egy jó ürügyet adott arra, hogy kicsit rendezzem a gondolataimat, hogy mit szeretnék, hogyan szeretném, hogy legyen lehetőségem ezt átgondolni. Egyébként tényleg a, ez volt az utolsó dolog, amire gondoltam az arándoklás során, tehát az teljesen jó volt, hogy kiszerezhetem a fejemet, mert a munkára abszolút nem gondoltam.
Szuper. Amíg lenne még néhány ilyen úgymond bevezető kérdés, amiatt jobban belemerülünk, hogy, hogy készültél meg milyen élmények éltek. Én, ha jól tudom, akkor szokták ezt a Szent Jakab zarándok túrát is a Magyar El Caminónak hívni, viszont amúgy nem nagyon hallottam még róla, nem nagyon tudtam róla. Konkrétan úgy tudtam, hogy van, meg Bakancskoptató Gergő is járta, és akkor annól kicsit utána néztem, hogy ez micsoda. De arra lennék kíváncsi, hogy így egy az, hogy te így honnan jött neked az ötlet, hogy ezt csináld, illetve, hogy te hol néztél utána, meg hol hallottál erről.
Ugye a Szent Jakab zarándok út, a magyarországi, az, az része a teljes ugye Caminónak, tehát ugye ez, ez lényegében behálózza, ez a zarándok út hálózat egész Európát. A végcélja mindegyiknek Santiago de Compostela. Magyarországon belül pedig Lébény, ahova az zarándok utak tartanak. Ugye azt tudni kell, hogy Magyarországon ezen kívül is számos másik zarándok út van, ugye van a Mária út, van a Magyar Zarándok út, a Gyöngyök útja például, ezeknek mind más-más jelenjelzése van, meg útvonala, más helyre tartanak. A Szent Jakab Zarándok útnak Magyarországon két változata van, van a Camino Hungaro, ami Budapestről tart Lébénybe, és van a Camino Benedictus, ami Tihanyból indul, és szintén Lébényig megy, illetve még Lébény után, aki szeretne tovább mehet, és Ausztriában csatlakozik be a fő Camino ágba. Én a Camino Benedictus választottam. Ez egyébként onnan kapta a nevét, hogy a bencés kolostorokat köti össze, tehát Tihany, Bakonybél és Pannonhalma, és ugye úgy megy tovább aztán még Győrbe, és akkor végén Lébénybe. Azért ezt választottam, mert ugye maga az útvonal, hogy a Bakonyon megy keresztül, mégiscsak itt több természeti látnivaló volt, ami érdekelt. A Camino Hungaro az ilyen a Dzsámbék, Tata, Kisbér irányában megy. Az is szép útvonal lehet, de most valahogy engem inkább az érdekelt, hogy is ugye Vadonban is menjek.
Nyáron többet is voltál a Bakonyban.
Igen, igen, azért most ezzel, igen, azért már jártam, és vagy most érdekes, mert előtte évekig nem jártam egyáltalán a Bakonyban, és most össze többször is visszatértem oda, most nagyon megfogott.
2023 a Bakony éve
igen,
volt.
Igen, igen, igen. És egyébként az, hogy zarándok útra mentem, és nem mondjuk a kék túrát csináltam, ez pedig igazából nagyon földhöz ragadt oka volt ennek, az, hogy ugye egyedül, hogyha ugye egyedül egy napos szállás helyett azért nagyon drágán tudtam volna csak találni mondjuk a kék túra mentén, mert azon is gondolkodtam, hogy akkor a fennmaradó, nagyobb összefüggő kék túra szakaszokat csinálom meg, de azt ugye egyedül egy ilyen szállás helyett, ráadásul úgy, hogy mert fűtési szezonban egy éjszakára lefoglalni, az nagyon horribilis lett volna. Sátrazni pedig nem akartam már novemberről, mert azért arra számítottam, hogy hideg lesz, meg ugye még nem vadkempingeztem igazából, legalábbis egyedül, úgyhogy ilyen vándor túra jelleggel. Emiatt úgy gondoltam, hogy egyszerre egy kihívás az elég, úgyhogy inkább szálláshelyeket foglaltam le, és az zarándok szállások azok azért jóval kedvezőbbek voltak. Ugye a zarándok úton ott eleve ugye ezek a szálláshelyek, ezek arra vannak felkészülve, hogy nagyon sokan egyedül járják az utat, vagy pedig olyan nagyobb csoporttal, hogy ezek alkalmasok arra, hogy egyszerre több embert is befogadjanak, illetve hogy az egyéni zarándokok is megosztják egymással a szállás helyet. És ugye ehhez az kell, hogy egy zarándok útlevelet kell kiváltani, amiben az ember gyűjti a szálláshelyeken, meg a felkeresett templomokban a pecséteket, és ezzel tud igazolni, hogy te zarándok vagy, és a szálláshelyeken ezzel a zarándok útlevéllel tudsz megszállni.
Aha.
És ezek nagyon különböző fajta szálláshelyek, tehát voltak egyszerű panziók is, apartman szállások, de voltak turistaházak, konkrét zarándok szállások, amiket erre hoztak létre és tartanak fenn, illetve voltak magánszállások is.
És mondjuk ilyen apátságban lévő szállások?
Hát olyan, hogy a zarándok szállások azok olyanok, hogy ugye mondjuk a monostor melletti valamilyen zarándok egyesület tartja fenn őket például, tehát olyan volt, főleg például Bakonybélen zarándok szálláson szálltam meg. A Bakony Szent László az egy ilyen közösségi turistaház volt, amit a máltaiak üzemeltetnek, az inkább ilyen turistaház jellegű volt, az is azért kicsit közelebb állt a zarándok szálláshoz. Egyébként még a Szent Jakab útról annyit, hogy ugye Szent Jakab apostolról kapta a nevét, és azért Komposztellába megy, mert ott a hagyomány szerint ott temették őt el. És és onnan lehet felismerni az útvonalat, hogy mind az Elendok útnak, mind Szent Jakabnak a Félső Kagyló a jelképe, és hogyha mész ugye magyarországi útvonalon is, akkor is ez a sárga Félső Kagyló jel, ami mutatja az utat. És nagyon érdekes megoldás, hogy onnan lehet tudni, hogyha látod a jelzést, hogy onnan melyik irányba kell menni, hogy a kagyló motívumnak az egyes szárai, ágai, azok, ahova összefutnak, abba az irányba kell menni. Tehát gyakorlatilag egy fordított kagyló jelet látsz, hogyha előre kell menned, mert ugye ez azt jelképezi az én meglátásom szerint, hogy mindegyik út az tulajdonképpen egy helyre, Komposztellába visz téged. És ugye gyakorlatilag volt olyan is, hogy mondjuk így el volt dőlve ez a kagyló, az azt mondta, hogy balra vagy jobbra kellett tovább menni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon rafinált volt. Igen. Úgyhogy ez egy ilyen ügyes megoldás volt.
És hol tudtál utána nézni az információknak?
Van ennek egy nagyon jó oldala, weboldala, szóval egészen 21. századi megoldást alkalmaztam. És egyébként nagyon jól meg van szervezve, nagyon jól aktualizálva is van mindig az oldal. Van ott egy lista, ami egyrészt magát az egyes szakaszoknak a tudnivalóit tartalmazza, másrészt pedig van egy táblázat, ami az elándokszállásokat foglalja össze. Minden lényeges információval, tehát nem csak az elérhetőséget, meg a szállásnak a költségét, de azt is rögzíti, hogy például mosógép, vagy hajszárító, konyha, ilyesmi, ez található a szálláshelyen. Ez ugye nagyon fontos amiatt, mert hát még valószínűleg majd még ezt említeni fogom a felszerelésnél, de hogy hát ugye fontos volt, hogy azért nem egy hétre, nem egy heti ruhát pakoltam be magamnak, és akkor így meg tudtam előre tervezni, hogy akkor olyan szálláshelyet foglaltam le például a harmadik, a negyedik napra, ahol volt mosógép, és akkor ott ki tudtam mosni rendesen a ruháimat, sőt, Bakony Bélem még szárítógép is volt, úgyhogy fantasztikus volt, hogy csodálatos volt, hogy egy óra után voltak tiszta száraz dolgaim. Ezért tényleg nagyon jól meg van szervezve, az oldal is tényleg így rendben van tartva, és látszott, hogy foglalkoznak vele, és hogyha volt bármi kérdésem, akkor fel lehetett hívni a szervezőket is megkérdezni, hogy akkor itt, hogyha valami tudni való, hogy bármilyen hiányzó információ volt. Az Zarándok útlevelet is, van egy Zarándok Zug elnevezésű hely a Nyugatinál, és oda kellett elmennem érte, és akkor ott is még itt lehetett kérdezni, hogyha bármi kérdésem felmerült.
És ebbe az útlevélben amúgy kell mondjuk pecsételni, vagy valami gyűjteni, vagy csak ilyen kis füzetecske volt, ami segített vezetni az úton?
Ezt minden szálláshelyen kértem be a pecsét, és akkor a szálláshelyeknek volt általában egyedi pecsétjük, volt, akinek nagyon külön, nagyon szép kis pecsétek voltak, és akkor igen, mindig gyűjtöttem, és azért is kell, nem csak azért, hogy ezzel tudom igazolni magam, hogy én zarándok vagyok, de a végén lébényben ugye megnézték, hogy minden napra van legalább egy pecsét, és akkor egy tanúsítványt kaptam, hogy én végigjártam ezt az utat.
Na, ez tök jó. Ez mindig jó, hogyha az ember egy ilyen nagy túra után kap valami elismerő dokumentumot.
Igen, ez azért még pluszban, ez egy ilyen jó volt akkor visszanézni rá, hogy na, hát igen, akkor ezt megcsináltam. Ez tényleg egy ilyen kis jutalom volt. Még a szállásokra visszatérve, gyakor, hogy azokat szerintem még szeptember közepén nagyjából már lefoglaltam, hogy mindegyiknek vagy e-mailt írogattam, vagy felhívtam közvetlenül a telefonon, hogy akkor egyedül mennék, ekkor, és akkor van-e szabad hely, és akkor igazából mindenki visszajelzett, hogy persze, párnak szeretettel. Úgyhogy ez gyakorlatilag így foglaltam le. Még a készülés az, igen, még annyi volt a készülésben, hogy írtam én magamnak egy táblázatot, meg egy itinert arról, hogy minden nap mi az útvonalam, milyen látnivalókat szeretnék megnézni, milyen üzletek vannak, ahol élelmiszert tudok útközben vásárolni, esetleg milyen éttermek vannak, hogyha meleg ételt szeretnék enni, és a szállásoknak az elérhetőségét is ebben részletesen leírtam, és ezt elküldtem a szüleimnek, hogy legalább akkor ők tudják, hogy mikor, hol vagyok, hogyha nagyon aggódnának, akkor az adott esetben a szálláshelyet is fel tudják hívni. Erre sor is került.
Wow.
Igen,
Na,
de ezt
ez
majd
lesz
lehet, hogy
később?
egy később, igen,
Ja.
annak a helyén majd elmesélem.
Ja. Amúgy miket vittél magaddal? Mik voltak a hátizsákodban?
Hát igyekeztem minden kevesebb dolgot magammal vinni. Ugye még a Anilának a workshopján hangzott el, hogy nagyjából a testsúlynak a 10-15%-a, amit, hogyha jól emlékszem, de javíts ki, hogyha
15-20.
a
A
15-20,
20-ot
igen.
szokták mondani, de az inkább férfiaknál, nőknél inkább ez a 15-20.
Igen, tehát ilyen ez a, igyekeztem tényleg ezt a 15%-ot megtartani, hogy annyi legyen maximum a hátizsáknak a tömege. És hát, ami
Nem,
ugye...
bocsánat, nem érted végül a hátizsákodom, úgyhogy hány kiló
Nem,
volt?
csak így nagyjából így próbálgattam így valahogy összehasonlítani, hogy hát, hogyha utazok repülőn, akkor ugye nagyjából 10 kiló szokott maximum lenni a kézipodgyászom, akkor szóval így próbáltam így összehasonlítani. Szerintem egyébként az elején sikerült is ezt teljesíteni, később ez változott, ez a helyzet. De hát ami ugye mindenképpen volt nálam, az ugye a hálózsákon, meg hát az ilyen nagyjából 2-3 váltásnyi ruhán kívül, hát az élelmiszer, azzal is igyekeztem minél szűkebben bánni, és általában annyit vittem, ami aznapra kellett, mert így is tudtam útközben vásárolni. Amire figyeltem, hogy vízálló ruha, esőkabát az legyen nálam, pláne úgy ugye a novemberi idő az nagyon szeszélyes, úgyhogy vártam, hogy jön majd az zuhé, és jött is. Illetve ami nagyon jól jött, vettem a hátizsákra ilyen esővédő húzatot, és az nagyon jó volt, mert volt már vele negatív tapasztalatom, hogyha mielőtt még ezt beszereztem volna másik túrán, elkapott a zuhé a bükk közepén, és minden cuccam szétázott, úgyhogy most ezt el akartam kerülni, és ez tényleg nagyon hasznos is volt. Ami még nagyon jól jött, az a kamásli, illetve a túrabot. Azért az volt a tapasztalatom, hogy ugye térdem azért ilyen több napon keresztül, ilyen 20-25 kilométereket, hogyha megteszek ilyen nehezebb hátizsákkal, akkor már második napon elkezd általában tiltakozni, és ott ugye itt egy hetet kellett bírnia, és amiatt főleg a tehermentesítésre vittem magammal a túrabotot, és az tényleg nagyon-nagyon használt, úgyhogy ezt mindig nekem csak ajánlani tudom, hogy egy ilyen hosszú távú túrára vigyen magával, illetve még ugye fejlámpát is vittem, mert november évén nagyon korán sötétedett már, és volt is olyan, hogy sötétben értem be a szálláshelyre. Igen.
Most jutott az eszembe, hogy ugye akkor 7 nap alatt teljesítetted ezt, és azt tudod esetleg fejbe, hogy hány kilométer volt?
Nagyjából 164-170 kilométer körül volt ez a szakasz. Én egyben ilyen 20-25 kilométert tettem meg minden nap. Voltak benne kitérők, mert volt olyan, hogy nem pont a Zarándok út mentén mentem, például Városlőd és Bakonybél között, ott pont azt a kék túra szakaszt még nem teljesítettem, úgyhogy mivel volt nálam kék túra pecsételő füzet, hát gondoltam, hogy tulajdonképpen akkor aznap a kék mentén megyek. Egyébként nagyon kevés volt a különbség az Zarándok út meg a kék túra útvonala között, főleg az, hogy a kék azért tett meg jobban szinteket, mint a Zarándok út. Ugye az zarándokutakat, azokat főleg úgy húzzák meg az útvonalát, hogy az is azért végig tudjon menni rajta, aki nem egy ilyen nagyobb, nem olyan nagyon gyakorlott túrázó, és miért például Bakonybél után nem vezet fel a Kőris hegyre, aminek most is nagyon örültem, mert akkor már nagyon kezdtem fáradni, és akkor azért jó volt, hogy nem kellett felkapaszkodni a hegyre. De azért Bakonybél előtt ott tettem ilyen kitérőt, és emiatt azért lehet, hogy ott mondjuk az eredeti 23 kilométer helyett 25-26 lett belőle, azért az így változott.
Mesélnél még így arról, hogy milyenek voltak a napjaid, éjszakáid, mikor keltél, mikor feküdtél, stb.
Általában olyan reggel 8-9 körüli indulást tűztem ki, és általában ilyen 9-10 körül lett belőle. És hát ilyen délután 4-5 körül már megérkeztem a szállásra, mert nem nagyon akartam sokat menni a sötétben. Főleg az erdőben, azért igazából nem vagyok az a nagyon félős típus, de mégiscsak egy jobb érzés volt már megérkezni a szállásra, úgyhogy nem sokat kellett a sötétben haladni. És hát ezért emiatt is indultam el, azért, hogy próbáltam volna viszonylag korán indulni, meg azért is, mert egyébként az zarándokszállásokat ilyen tényleg 9 körül azért el kell hagyni, mert minden nap érkeznek zarándokok, mert pont ez az időszak, amikor én mentem, az már a úgymond szezonon kívül esett, tehát nem találkoztam annyira sok zarándokkal, mondjuk a nyári szezonban lett volna. Tehát azt mondták a szállásadók, hogy azért nyáron minden nap azért jelentősebb számban szoktak érkezni az zarándokok, itt most azért jóval kevesebben voltunk. Amikor minden nap, amikor megérkeztem ilyen 4-5 körül a szállásra, akkor utána már nem sok minden teendő volt, tehát ugye általában csináltam a vacsorát, mondjuk, hogyha ugye kellett mostam, akkor mostam, és akkor ezután pedig voltak azért eléggé üres járatok, mert ugye akkor is sötétedés miatt nagyon sok mindent nem tudtam csinálni, tehát voltak olyan szálláshelyek, ahol ki voltak rakva könyvek, és ez nagyon jó volt, mert akkor tudtam olvasgatni, meg naplót írtam. Azért eléggé gyakran az abba futott bele, hogy akkor végül elkezdtem a telefont nézegetni, és az például kicsit kizökkentett így az úgymond az elvonulásból. De ez leginkább az első felére volt igaz az zarándoklatnak, mert a második felében, amit már találkoztam több emberrel, és akkor főleg velük beszélgettem, és az azért, mert egészen más élmény volt.
Arra lenne kíváncsi, hogy így, hogy élted meg az egészet, de kezdjük el a szó negatívumokkal, hogy milyen problémák voltak, mikkel kellett szembenézned.
Hát azért voltak külső meg belső körülmények, amik azért úgy némi, hát nem is tudom, akadályt vagy bosszúságot jelentettek. Hát egyrészt ugye az időjárás. Egyébként összességében nagyon nagy szerencsém volt az idővel, tehát a november az abszolút meghazudtolta magát. Azon a héten nagyrészt olyan csodálatos, ragyogó napsütés volt, és annyira meleg volt, amikor szinte rövid ujjasban mentem, mert annyira jó idő volt, meg hát ugye az a nagy tömeg, meg azért a mozgás az ugye kimelegített, de tényleg egyébként az idő az azért eléggé nekem kedvezett, viszont már az első nap elkapott egy hatalmas vihar, tehát ott ugye Tihanyból indultam, és nagyjából Vászói magasságában a Szűrűhegyen, mert láttam a radaron, hogy hát itt hatalmas felhő meg front érkezik. Az volt ez a nap, amikor tényleg ilyen sorra haladtak el az ország fölött ezek az zivatarok,
Nagyon
és akkor néztem, hogy na, ez félőrembel ideér. Jó, akkor ott kerestem egy nyaralót, aminek ott a terasz, éppen nem volt ott senki, a teraszterada behúzódtam, és akkor ott vártam, hogy jöjjön a vihar. Meg is érkezett, de miután ott átcsorogtam már egy 3-4 óráig, voltam veled, most el kell indulnom, nekem mert soha nem érek Nagyvázsonyba. Úgyhogy akkor ott elindultam, és akkor ott körülöttem hallottam, hogy cikáztak a villámok. Ott egy kicsit féltem, de aztán beértem Vászonyra, ahol találtam az egyetlen nyitva tartó kis kávézót, ahol nagyon kedves volt a lány, aki a pultnál volt, mert egyáltalán nem éreztette velem azt, hogy én ott igazából összesározom az egész helyiséget, meg mi tiszta víz vagyok, nem olyan kedvesen elfogadott, hogy jó, hát akkor nyugodtan ott, akkor ott van egy kis melegedő hely, ott ülj le, akkor így tehát egy nagyon-nagyon-nagyon aranyos volt, és nagyon kedvesen fogadott, és akkor ott kicsit megszáradtam, és akkor utána már nagy versenyben úgy értem be, hogy akkor már nem esett az eső. Utána Bakonybél után is volt egy ilyen eléggé esősebb nap, és aztán a végén még Pannonhalma után szintén elkapott az eső, de ezen kívül alapvetően ideális volt az időjárás. Ami még ugye nehézséget okozott, ahogy mondtam, a korai sötétedés, hogy ezzel ugye számolni kellett, hogy ugye ez sokkal egyszerűbb lett volna a nyáron, hogy akár hosszabb szakaszokat meg tudtam volna tenni egy nap, vagy több mindent meg tudtam volna nézni útközben, mert nem kellett a tartani, hogy akkor most 5-ig jó lenne beérni, hanem akkor lehetett volna az, hogy mondjuk 7-ig, 8-ig még az úton vagyok. Így ez egy kicsit rányomta a bélyegét. Másrészt, ami még nehéz volt, főleg az elején, hogy elég kevés nyitvatartó bolt volt például a Balatonfelvidéken, mert ugye ott a szezonon kívül minden tehát meghalt az élet nagyjából, és ott azért kevés nyitvatartó boltot vagy éttermet találtam. Mert ez a logisztika, hogy akkor hol találok olyan helyet, ahol mondjuk meleg ételhez tudok jutni, ez a saját tapasztalásom volt, hogy ezért le kellett adnom az elvárásomból, hogy akkor most teljes értékű zöldséggel, meg tényleg olyan igazi tápláló ételt kapok, ami még finom is. Az első pár nap az inkább azzal telt, hogy ezen aggódtam, és aztán rájöttem, hogy ezt el kell engedni, mert nincs értelme ezen feszülni folyamatosan.
Tényleg, és akkor miket tudtál enni, megvenni?
Hát nagy részt ugye boltban vettem mondjuk akár mondjuk ilyen porlevest, vagy konzervat, és akkor azt készítettem el mondjuk az első pár napban. Aztán volt olyan is, hogy útközben találtam nyitvatartó vendéglőt, és akkor ott ettem. Az utolsó napokon meg már igazából, amikor olyan szelesen voltam, ahol nem volt meleg étel, akkor igazából a boldogat zsömlén, konzervem, meg zöldségen éltem, akkor már úgy valahogy nem csináltam belőle nagyobb ügyet, akkor valahogy máson volt a hangsúly. És ugye pont így ez is igazából oda, tulajdonképpen oda vissza tudok kötni, hogy ezek az ilyen kis belső akadályok, hogy az első napokban, amikor még egyedül mentem, akkor nagyon-nagyon azon koncentráltam, hogy fú, hát igen, most egyedül vagyok, akkor az akut problémákat oldjuk meg, nagyon ezen ment a gondolatom, hogy akkor hol fogok enni, akkor hol találok boltot, a bakancsom bírja el, mert hogy az elkezdett szétjönni, jaj, de hát akkor lehet, hogy kéne a Veszprémi Decathlonba vennem egy másik bakancsot, hogyha esetleg ez szétmegy, akkor ne legyen probléma. Spoiler alert, végül tényleg elmentem a Veszprémi Decathlonba, és vettem egyet, aztán visszabuszoztam bakonybére, és onnan folytattam.
De legalább akkor az öreg bakancs az szét is ment.
Nem, az egyébként bírta.
De már halálám volt.
De nagyon a halálám volt. Végül azzal mentem végig, és akkor az új bakancs, az meg utána bakonybértől kezdve a hátizsákomat még
terelte.
Úgyhogy ez így, jó, az utolsó napokban, amikor amúgy is fáradtam, még egy kicsit megterheltem a hátizsákomat, tehát ezt senki ne csinálja utánam. Tehát, hogyha elindultok egy bakancsba, akármilyen hülyék is voltatok, hogy előtte nem szereztetek be egy jó bakancsot, ha nem csináltatátok meg, akkor is azért próbáljátok meg azzal, abban végigjárni, mert mindig jobban jártok, mint hogyha még, nem tudom, másfél kilóval még megterhelitek a hátizsákotokat.
De legalább lelkileg nyugodt voltál.
De igen, utána már legalább ezen nem aggódtam, hogy mi lesz, hogyha szétmegy a bakancsom.
És mik voltak a pozitív részei a negatívok után? Hogyan élted meg? Mik történtek veled?
Hát ebből a szempontból, tulajdonképpen a megérés szempontjából két részre osztanám egy utólag az zarándoklatot, a bakonybél előtti és bakonybél utáni napokra. Bakonybél a sok szempontból egy elég ilyen erős vízválasztó volt az út során. Egyébként ez egy csodálatos hely, és tényleg ugye ott összefut több zarándokút is, és amiatt az egy kicsit ilyen zarándok metropolis.
Az OKT is például.
Igen, ott az is ugye ott keresztül megy rajta. Ugye a két túrázás napján pont a Bakonybél és Zirc közötti szakaszon vezettem túrát. És ugye ott a bakonybéli monostorban ott nagyon nyitottak, nagyon, tehát olyan ott a szerzetesi élet, hogy ők nagyon, tehát igen, nyitottak az arándokok előtt is, tehát ott az imaórákra bárki bemehet szabadon, és nincs az, mint egyébként Pannonhalmán és Tihanyban, hogy például ott a templomba is csak úgy tudsz bemenni, hogyha belépőjegyet váltasz, mert azok annyira turistás helyek, és ez nekem ebből aztán az nem szimpatikus, hogyha valaki zarándokként oda megy. Lehet, hogy van valami kedvezményes belépő, de hogy ennyire nem nyitott, ezzel szemben a Bakonybélen ott tényleg bárki szabadon bemehet a templomba, meg az imaórákra is, illetve még a zarándok szelesre át is jött például az egyik szerzetes beszélgetni, és ez is egy hatalmas élmény volt. Hoztam a kis ilyen teakeveréküket, és akkor az megkínált minket is, és az nagyon tényleg jó volt ez a beszélgetés. Mindenesetre Bakonybél előtt ti napok, azok leginkább ez a úgy nevezném, tőlem, ezek a magányos napok voltak, mert akkor a út során ott nem nagyon találkoztam mással. Azt mondták egyébként az egyik szálláshelyen, hogy lett volna még egy másik női zarándok, aki szintén ugyanígy foglalta le a szálláshelyeket, viszont őt az első napi vihar az elriasztotta, miatt ő már nem is indult el, és ő nagy vázsonyban sem ért már el. Úgyhogy igazából ezen a Tihany Nagyvázsony, Nagyvázsony Várostőt, Várostőt, Bakonybél szakaszok voltak. Egyedül egy emberrel találkoztam, egy nővel, aki szintén egyedül csinálta az OKT-t, és akkor ő vele beszélgettem röviden, tehát ő is mondta, hogy ő is egyébként nagy karrierváltásban van, ő is igazából azért szeret egyedül túrázni, csak ilyen egy-egy napokra, hogy akkor ilyenkor tud gondolkodni kicsit, meg kicsit kiszellőztetni a fejét. De rajta kívül nem találkoztam mással, illetve ilyenkor ugye a szálláshelyeken este is egyedül voltam, és egy kicsit azért ott azért úgy sajnáltam, hogy nincsen más, akivel mondjuk a túrázási élményt is meg tudnám osztani, meg úgy általánosságban. Viszont itt inkább volt én a túrázási élményen a hangsúly, tehát inkább volt erre lehetőségem, hogy megnézem a természeti látnivalókat. Például azon a napon, amikor ugye Városlőd és Bakonybél között inkább a kék útvonalán mentem, akkor tettem kitérőket például Völgykővárához, ami nagyon szép volt, ott maga a várom az már nincsen meg, viszont az a hely, az a domb, amin feküdt, az nagyon szép, egy patak gyakorlatilag így körbefolyja az egész dombot, és olyan csodálatos volt, hogy ott már ott a sárgáló, lehulló levelek között, az fantasztikus élmény volt, illetve hát ugye ott Bakonybél előtt a kék, az ugye egy jégi vasútnak a vonalán megy végig, meg ugye hát azok a szurdokok, amik ott a Bakonyban vannak, ez csodálatosak, az fantasztikus volt. És akkor ott ezeken a napokon tempósabban is mentem, tehát a Zarándokút honlapjához képest ilyen egy-két órával hamarabb teljesítettem a távokat, még úgy is, hogy akár mondjuk később indultam el, vagy pedig tettem nagyobb megállókat, kitérőket. És akkor így este ugye még több időm volt, és hát igen, tehát ez így tudja, mint mondtam, azért így esténként az ebből a szempontból ez úgy hiányzott, hogy meg tudjam mással is osztani az élményeket. Illetve hát ilyenkor ugye nagyon magamra maradtam a saját ilyen kis belül generált problémáimmal, mint ez a bakancs kérdés, meg a hol találok nyitva boltot kérdéskör. És ott akkor később aztán tényleg rájöttem, hogy ezeken feleslegesen aggódtam, mert nagyon áthelyeződött másra a hangsúly. Ugyanis Bakonybélen ott már találkoztam más zarándokokkal. Eredetileg egyébként ott is úgy volt, hogy azt mondták, hogy egyedül leszek, nekem kinyitották a zarándokszállást, és akkor utána később kiderült, hogy még két másik lány is aznap útnak indult, ők Pénzesgyőrből mentek, és mint kiderült, ők is Pannonhalma felé mentek tovább, és akkor ott Bakonybélen kezdtünk beszélgetni a zarándokszálláson, és aztán hát következő nap nem egyszerre indultunk, úgyhogy akkor ott még egyedül mentünk, de viszont Bakony Szent Lászlón, mert ők is ugyanott szálltak meg megint, ahol én. És másnap Bakony Szent Lászlóról pedig Pannonhalmára velük együtt mentem végig. És az fantasztikus jelenet volt, mert akkor meg már nagyon, tehát sokkal jobban megnyíltak ők is nekem, meg én is nekik, mint amikor először Bakony Bélen beszélgettünk, és olyan hihetetlenül jó érzés volt az, hogy ők is így megosztották, megbíztak bennem annyira, hogy megosztottak velem olyan belső minden gondolataikat, örömüket, bánatukat, kétségeket, félelméket, amiket mondjuk nem biztos, hogy egyébként mondjuk kvázi idegenekkel meg tudtam volna osztani, de hogy annyira mély és tartalmas beszélgetés volt, ami szerintem ritka manapság, hogyha összefutsz, akár még mondjuk a barátaiddal sem tudsz mindig mindenkivel olyan nagyon mélyen elbeszélgetni, és ez egy ilyen csodálatos élmény volt, hogy ennyire tudtam kapcsolódni emberekkel.
Ez nagyon jól hangzik. Ahogy összekötött titeket a zarándoklat, meg az, hogy több napon keresztül túráztok, ami Néha meg, ahogy mondod,
Igen.
pont azt jutott az eszembe, hogy ez egy, nem egy ilyen ülve elvégzett meditáció, hanem így
Igen.
mész és közben meditálsz
Igen,
nagyjából,
igen,
csak néha
igen.
valami kicsit kihoz téged a fókuszból, de tényleg itt tök olyan, így, ahogy meséled, hogy
Igen, és lehet, hogy egyébként emiatt más talán igen az a rándoklat, mint egy sima hosszú távú túra. Talán emiatt jön az úgy közhelyesen, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen, tényleg egy, van, ennek van egy ilyen spirituális, meg lelki jellege, nem csak a vallásos oldalát tekintve, hanem egyébként is, hogyha mondjuk valaki nem vallásosként vág bele, hogy az, hogy ugye a zarándok úton sokkal nagyobb eséllyel találkozol olyanokkal, akik szintén ugye zarándokként nekivágtak, és ők is mondjuk nyitottabbak, és szívesebben megállnak beszélgetni, megismerni másokat, és hát a szállásadók is ugye egészen máshogy állnak hozzá, hogy mondjuk nem csak bevételforrásként tekintenek erre, nem csak azért vesznek részt benne, nem azért, mert ők is meg szeretnék ismerni az embereket, ők is részesei szeretnének lenni ennek a zarándoklatnak. És volt ilyen szállásadó is, ami talán a legnagyobb élmény volt az egész út során. Pannonhalma után a következő szálláshelyem az Győr előtt, Győr külvárosában, Mérfőcsanakon volt, Klára néninél. Klára néninek csak telefonszáma volt a táblázaton, úgyhogy akkor felhívtam, és akkor rögtön ez a, jaj, kedves Kimi, jössz, jó, persze, hát akkor majd itt fogsz megszállni, akkor itt akkor a nappaliban majd ott megágyazok neked, és akkor paradicsomleves fogok csinálni krumplis tésztával, hogyha ez jó lesz neked. Ugye ezt megbeszéltük szeptemberben, hogy novemberben majd ezzel fog fogadni, és elképesztően kedves volt. Igen, az ő szállása az, ugye ez a magánszállás volt, amikor ő neki nincsen semmilyen panziója, vagy bármilyen szállás, amit ő üzemeltet, hanem ő a saját házába fogadja be a zarándokokat, és én adomány jelleggel ugye lehet ugye milyen költségtérítést adni neki, egy ilyen, már egy ajánlott összegű adomány, amit lehet adni, de egyébként nyilván akkor sem történik semmi, hogyha éppen valaki nem tud fizetni, de azért illik meg mondjuk ilyen fogadtatással, természetes, hogy az ember azért valahogy meg szeretné hálálni. Hát végül, amikor megérkeztem Klára nénihez, ugye ez már a hatodik nap volt, tehát akkor már nagyon fáradt voltam, és így megérkeztem, és ott akkor így kiderült, hogy aznap a családjával ünnepelték a minden szenteket, és akkor ott volt nála a családjuk, akik egyébként külföldön élnek, illetve még az országnak a másik felében, és akkor ők is ott voltak, és amikor megérkeztem, akkor rögtön odaültettek az asztalhoz, én is kaptam a vacsorából, ami isteni finom, mert nem is tudom, de húsleves volt még, meg ilyen rengeteg, sült estel, minden, ugye tényleg egy ilyen ünnepi ételek voltak, és olyan fantasztikus beszélgetésben volt itt is részem, hogy úgy kezeltek, tényleg úgy éreztem magam, mint hogyha valami régi családtag lennék, úgy beszélgettek velem, érdeklődtek az én életemről, ők is megosztották a saját történetüket, Klára néni is elmesélte, hogy egyáltalán hogyan jött az neki, hogy ő zarándokokat fogadjon be, és így annyira nyitott és kedves emberek voltak, és ez hihetetlen volt. És így fordult elő az, hogy hát ugye addig minden nap, mikor megérkeztem a szálláshelyre, akkor a családi Viber csoportba bejelentkeztem, hogy megérkeztem. Itt ezt teljesen elfelejtettem, a telefonot benne hagytam az egyik szobába, és akkor, amikor már így, már igazából már készültem a lefekvéshez, még beszélgettünk Klárinéval, és egyszer csak török Klárinének a vezetékes telefonja, és így beleszól, hogy igen, itt van, most már az én lányom, úgyhogy itt tartom. És akkor így nézem, hogy mi történik itt, hogy lerakja, kiderült, hogy anyám telefonált, hogy mi van velem, megérkeztem el, és még élek. Úgyhogy ők kedvesen elbeszélgettek Klára nénivel. Az, mert az, kicsit én is szégyeltem magam, hogy na hát, egy család, de így ennyire nem hagy engem zarándokolni. De hát persze, nyilván aggódtak.
Persze.
Ők egyébként jobban féltek szerintem az egész úttól, mint én.
Hát, szerintem, hogy általában itt szokott lenni, mert hogy ilyen, szerintem azon tök érthető amúgy, de ez a Klára néni, ez hatalmas arc lehet,
igen,
amit mesélsz.
Igen,
meg, hogy...
és képzeld el, reggel, korán keltem, még az az utolsó nap, amikor még valami 27 kilométert meg kellett tennem Lébényig, és akkor én szerintem ilyen 7 körül már indultam, és Klára néni felkelt, és reggel csinált nekem reggelire lángos.
Nem mondod.
Isteni finom volt. Igen, igen, és főzött nekem kávét, ami szintén nagyon finom volt, és ez akkor már nagyon jól esett, mert igen, fun fact, én elképesztően kávéfüggő vagyok, és szeretem a nagyon jó kávékat. És hát akkor már napok óta nem ittam egy igazán finom, jó, jó kávét, és akkor hát az is úgy életet lehellelém, hogy az utolsó etapra.
Kotyogós volt.
Szerintem igen, igen, nagyon jó, erős volt.
Jó vidéki kotyogós.
Igen. És akkor aztán így elindultam, és az utolsó napot megint kicsit visszajött ez a magányos túra, mert ott ugye végig, talán Győr után már a gáton mentem egészen Lébényig, ilyen 25 kilométert, ami azért nagyon monoton volt már így a legvégére, akkor már ugye eléggé fáradtam is. De még ott utolsó nap is volt egy, hát önképpen a szinte legkatartikusabb élményem. Ugye ott az útvonal az ugye Győr után Abda mellett megy el, és hát irodalom óráról lehet, hogy sokan emlékeznek rá, hogy ugye Radnóti Abda határában halt meg, ugye ott lőtték le. És ott pont az Elendok út megy el, ott van az én síremléke. És akkor ott hát egyébként megálltam egy kicsit, és ott rengeteg gyertya volt, meg ez most őszintén szóval nem néztem utána, de nem tudom, hogy honnan jön az, hogy ilyen kavicsokat tesznek le sokan az ő síremlékére. És akkor pont nálam is volt egy kis kő a hátizsákban, amit kabalaként vittem magammal, mert még nem mindig megvolt ennek a története, de az nálam volt, és akkor én is oda raktam a sírra, meg hát nekem nagy kedvencem a hetedikek loga, úgyhogy ott gyorsan rákerestem a telefonommal, és akkor felolvastam magamnak a hetedikek logát, és hát ott azt, mire elmondtam a végén, már nagyon sírtam. Az egy ilyen eléggé ilyen tényleg. De nyilván benne volt, igen, benne volt már a fáradtság is, de összességében egy nagyon-nagyon megrázó dolog volt, ott ezt átélt. És egyedül voltam, de ennek ellenére mégis úgy tele nagyon át tudtam élni ezt az egészet, meg úgy hátborzongató volt, és az tényleg egy ilyen szép dolog volt.
Ez nagyon, majd mondtad, hátborzongatónak, szomorúnak, de közben meg ilyen nagyon szépnek hangzik, így külső füllel.
Igen, azért felemelő is volt. Meg pont ugye azokban a napokban voltam, amikor az évfordulója volt a halálnak, hiszen november 9-én. November 9-én történt. És igen, és hát akkor utána meg már csak mentem végig a gáton, egészen Lébényig. És akkor Lébényben, amikor beértem, akkor már nem volt nyitva ugye az Zarándok látogatóközpont, hanem akkor még ott aludtam, és másnap mentem be, és akkor kaptam meg ezt a tanúsítványt. Úgyhogy igazából ez az, hogy hogyan éltem meg, ez nagyon érdekes, igen, és hogy a végén tényleg úgy mentem oda, hogy nagyon ez a magamra koncentráltam, hogy majd én akkor a belső megfejtéseim lesznek, én majd átgondolom saját magammal a dolgokat, meg folyamatosan arra gondoltam, hogy na, akkor az én szükségleteim, akit akkor mennyire tudom kielégíteni, hogy a ételt mennyire találok, akkor tényleg, hogy a cipő, meg minden meglegyen, és nyilván ezeket meg tudtam volna, tehát egy szempontból ez jó volt, hogy tanulságként lemondtam, hogy meg tudtam oldani ezeket a problémákat, de ami a nagyobb reeszmélés volt, az, hogy sokkal többet adott, és sokkal fontosabb volt, amikor másokkal találkoztam, és beszélgettem, és kapcsolódtam velük, és hogy akkor jött az igazi élmény, az igazi csoda, amikor kicsit kimozdultam ebből a komfortzónából, hogy saját magam vagyok, és mertem másokkal beszélgetni, másoktól kérdezni, másokat megismerni, és hogy ez volt a jó, hogy ilyen tulajdonképpen ez is egyfajta közösség részévé váltam, és hogy nem nem én voltam a központban, hanem azok az emberek, akikkel beszélgettem, és ez ilyen tényleg ilyen csoda volt. Nagyon-nagyon jó volt.
Ez nagyon jól hangzik. Még néhány kérdésem van a számodra. Az egyik az lenne, hogy bírta így a tested, illetve a vízhólyagod, illetve így a fáradtság az mennyire ütött be?
A vízhólyagom az szerencsére egyáltalán nem lett. Szerintem a túrázóknik azok jók voltak, és azok ettől megóvtak. Illetve tulajdonképpen a térdemmel sem volt egy probléma a botoknak köszönhetően. A fáradtság az főleg már az utolsó napokban jelentkezett, tehát szerintem ugye a 6.-7. nap volt, amit már azért úgy nehezen mm-hmm. bírtam. Addig egyáltalán nem éreztem ezt, és lehet, hogy ez is volt talán ami legközelebb majd változtatok, hogy az első pár napban azért inkább visszafogni a tempóval, és kicsit tartalékolni az erőmet a továbbiakra. Illetve, hogyha mondjuk hosszabb távra mennék, akkor lehet, hogy mondjuk itt a 7. nap után tartottam volna mondjuk egy nap szünetet, egy nap pihenést, amikor kicsit regenerálódok, és akkor úgy talán szerintem könnyebben tudtam volna tovább menni. Úgyhogy igen, leginkább ott jött a fáradtság már egy vége felé.
De akkor mondjuk izomlázott se volt. Vagy inkább ez a hátfájás.
Inkább a hátfájás, igen, uh-huh. a hátizsákon éreztem leginkább.
Uh-huh. Na, az amúgy ez tök jó, hogy ilyen, nem tudom, testi traumák nélkül megúsztad, ez nagyon szuper.
Igen, annak én is örültem, hogy
jó kondiba voltál.
Amúgy ez lehet, igen.
Igazából, ami még eszembe jut az, hogy meg kicsit így kóstolgattuk már, ezt már fél évmedig meg is válaszoltad, de azért szeretném külön feltenni a kérdést, hogy így miket váltod ki belőled, mit tanultál, akár így önmagadról, vagy akár, nem tudom, országunk körtáról, ahol jártál, vagy amit így megosztanál még.
Hát az igaz, amit már igen, tényleg azért érintőlegesen említettem, hogy saját magam szemére az volt a legnagyobb felismerés, vagy ráeszmélés, hogy egyrészt túl sokat foglalkozok saját magammal, a saját gondolataimmal, és hogy inkább tényleg kicsit kéne nyitnom az emberek felé jobban, és jobban előtérbe helyezni a többieket, vagy másokat, akivel éppen beszélek, hogy őt meg akarjam ismerni, hogy az ő fejében mi jár, és hogy sokkal több van benne, mint amit mondjuk elsőre mutat, mert például akiket említettem, szintén zarándok lányok, akikkel találkoztam eleinte, ők is így nem tudom, nem mertek, hogy láttam rajtuk megnyílni, és úgy éreztem, hogy hát ők akkor mindjárt is maguknak valók, akkor így nem gondolkodtam azon, hogy vajon mi járhat a fejükben, de aztán amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor azért kiderült, hogy okkal nem nyíltak meg rögtön, mert azért volt elég sok dolog, ami tényleg olyan érzékeny téma volt, ami éppen foglalkoztatta őket, és aztán az volt hatalmas nagy dolog, hogy ezeket megosztották velem. És az még, hogy tényleg ez a fontos, hogy ki kell tudni mozdulni a komfortzónából, mert akkor jönnek az igazi nagy megélések. Én nekem ugye a komfortzóna az abban még beletartozik az, hogyha egyedül elmegyek túrázni akár egy hétre, tehát nekem ezek a jellegű dolgok, hogy na akkor most ez a logisztikát megszervezni, ez önmagában még komfortzónán belüli dolog. Nekem inkább tényleg az, hogy akkor eközben az emberekkel így tényleg nyissak fel ők, és ismerjem meg őket, és beszélgessek, nekem ez az, amihez kellett egy kicsit ugye megerőltetnem úgymond magamat. És ez ugye rájöttem, hogy ez mennyire jó dolog, ez tényleg egy ilyen nagy megélés volt. És persze az is azért jó volt, hogy tényleg, mint mondtam, hogy megtapasztaltam, hogy az, hogyha magamra vagyok utalva egy hétig, és meg kell oldanom problémákat, amik jó lehet, hogy nem ilyen hatalmas nagy problémák, de hogy azért meg tudtam ezeket oldani, és jó, itt nem az volt, hogy egy idő voltam egy hétig a vadonban, mert azért folyamatosan a településről a településre mentem, de azért mégis az, hogy itt most nincs az, hogy Ja, hát felhívom a szüleimet, hogy egyébként segítsenek a gyerekek, a kocsiba hozzanak el valamit, akkor ezt így azért meg tudtam ezeket oldani, szóval ez jó volt. És hát azért túrázóként is nagyon nagy élményt adott, mert azért útközben megnéztem rengeteg olyan látnivalót, amit eddig még nem ismertem, és nagyon szépek voltak, például van ugye a Tihanyi félszigeten egy új, hát számomra új, mert én utoljára szerintem nagyjából 20 éve túráztam arra még kisgyerekként. Ugye ott a, sem tudom, hogy melyik a külső tó és melyik a belső tó.
Azokat én is folyton keverem. Az egyik.
Egy, tehát
annál, a két tónál.
Igen, az egyik tónál van ugye az a szép kilátó Csajkot felett, és onnan tényleg fantasztikus a kilátás, ami ugye az őslevendulás felett van. Mind a két óra, nagyon jól van a kilátás, tehát az csodálatos. Illetve most elég sok templomromot hát úgy restauráltak a Balaton felvidéken, és azért az útvonal az érintett ezek közül sokat, és azok nagyon szépek voltak. Vászolyon volt a Szent Jakab kút, az is nagyon jó volt, tehát egy olyan ilyen kis kialakított park volt, ahol még egy ilyen kis vízi színpad is van, úgy gondolkodtam is azon, hogy a színjátszókörrel, aminek tagja örök, milyen jó lenne itt esetleg nyáron egy előadást tartani. Meg ez a hölgykővára, amit említettem, Városlőd után az is egy nagyon szép volt, Fenyőfőn az ősfenyvás, annak csodálatos hangulata van, és hú, az a fenyőillat, hát nagyon-nagyon nagyon jó volt. Hát Pannonhalma látképe, az ugye, hogyha bárhonnan közelítesz, az csodálatos, ahogy ott a táj fölé emelkedik. Illetve ami nagy kellemes meglepetés volt, Nyúl felett van a Lilahegyi kilátó, és az szintén egy olyan kilátó, mint ami most elég sok van, hogy egy volt geodéziai torony lett átalakítva kilátónak, és olyan csodálatos volt ennek a panoráma, nem csak a Kisalföldet, a Sokorót, Pannonhalmát lehetett látni, de konkrétan az Alpokig el lehetett látni, tehát a Schneeberget is láttam, hogy a tetején már volt hó, a Raxot is lehetett látni, akkor ugye Győrt, illetve az ugye délfelé a Bakonyba, vagy Bakonyig is elláttam, kelet felé meg szerintem hát talán a Vértest is látni lehetett, úgyhogy onnan nagyon-nagyon szép volt a kilátás. Tehát még ott a Sokoron még sosem túráztam, úgyhogy az tényleg szép volt, meg újdonság volt. Illetve ugye ezután Győrnél ott egészen változott a táj, és onnan már inkább ez a folyami nem tudom, környezet volt, amiben mentem, és ez a marcarholtág az nagyon, az szintén nagyon különleges élmény volt, úgyhogy azért természeti látnivalókban is bővelkedett az útvonal, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt az útvonalat választottam.
Na, az nagyon jól hangzik. Még két kérdésem van. Az egyik az lehet, hogy azzal kellett volna kezdeni, de így most jutott az eszembe, hogy tulajdonképpen te hogy definiálnád az arándoklatot? Mert hogy én pont ezen gondolkodtam közben, miközben hallgattalak, hogy így volt bennem egy kép, de ez most egy kicsit elkezdett módosulni, hogy miben más, mint egy hosszú távú túrázás?
Hát szerintem mindenképpen alapját képezi azért ez a vallási, tehát maga az, hogy megszervezik ezt az arándoklatot, tehát hogy van egy útvonal, az ugye mindenképpen van egy vallási kötődése, vagy vallási alapja, tehát egy valamilyen kegyhelyre vezet, tehát valamilyen az egyház vallás szempontjából fontos helyszínre vezet el az arándokút. Szerintem fontos az, hogy ez jól meg legyen szervezve, és tényleg ugye rendben tartsák mind az útvonalat, mind ugye a zarándok szállásokat, mind egyébként az infrastruktúrája az meglegyen. De mondjuk ez jellemző egy sima hosszú távú túra útvonalat, tehát mondjuk a két túrára is, viszont tényleg inkább talán azért az a vallási része az fontos ennek a dolognak. Azzal, hogy ezen nem csak, szerintem nem csak úgy lehet ezen végigmenni, hogy az ember kifejezetten a vallási indítatásból vág neki, hanem talán pont ez ami így a végére lecsapódott bennem, hogy, hogy a közösség és az utitársakra találás szándékával, aki menne, akkor annak ez egy jó megoldás, mert szinte biztos, hogyha egyedül is vágsz neki, akkor is fogsz találkozni emberekkel. Ezt egyébként nagyon sokan mondták nekem, akik például a Caminón voltak, hogy hiába indulsz egyedül, úgy is fogsz találkozni emberekkel, és a második, harmadik naptól már nem egyedül mész. És ezek szerint ez tényleg így van, bármennyire is közhely, és a közhelyek azok általában igazak.
Na, és akkor zárásként még egy olyan kérdésem lenne, hogy mit tanácsolnál azoknak, akik most ehhez kedvet kaptak?
Mindenképpen fontosnak tartom az alapos tervezést, hogy készüljetek fel, és ugye a szállásokat, azért mégiscsak, persze mennyire mondtam, hogy nem ezen van a hangsúly, de azért mégiscsak érdemes utána nézni a bevásárlási lehetőségnek, mert hogy pont azért, hogy ne kelljen több napi élelmet magatokkal vinni. És ez, hogy legyetek nyitottak mindenképpen az út során, és figyeljetek mind saját magatokra, arra, hogy saját magatoknak éppen mire van szüksége, mondjuk arra, hogy inkább az egyedül létre, vagy inkább a társakra. Mind figyeljetek a környezetetekre, hogy ugye tudtak-e, és ne féljetek ismerettségeket kötni az út során, és beszélgetni az emberekkel, kérdezni tőlük, és ezt megtapasztalni, hogy ők is megnyílnak, és ők is beszélni fognak, és hogy ez szerintem ezt egy ilyen nyitottsággal kell végigélni, mert akkor adja az igazi élményt.
Nagyon szépen köszönöm, meg szerintem köszönjük, hogy ezt így megosztottad velünk. Nagyon tanulságos volt.
Igen.
Tök sok kérdést megválaszolt.
Hát én köszönöm, hogy ezeket elmondhattam igazából. Én tök jó volt, mert én is most, hogy tényleg az, hogy készültem, így azért én is így átgaltam, meg így visszaidéztem ezeket az élményeket, és így kicsit így mindig egyre jobban leülepszik ez bennem, és ezért is jó talán, hogy nem mondjuk közvetlenül utána vettük fel, mert így azért a táblatból visszagondolva jobban kijönnek a hangsúlyok, hogy mi is az, ami végül is lecsapódott bennem.
Igen, igen. Könnyen lehet. Majd fogunk föltenni néhány fényképet Kriszti telefonjából a social media felületeinkre, hogy ne csak hangba, hanem látványba is át tudjátok érezni, hogy milyen volt, és akár miközben hallgatjátok a részt, mert meg tudjátok ezeket nézni. Bár ezt lehet előtte kellett volna mondanom, de nem baj, bocsika, így jött ki.
Akkor most hallgassátok meg újra az egészet, hogy csak közben a képeket nézegetitek.
Pontosan.
Ismétlés a tudás anyja, ugye?
Pontosan. Mivel ez a részünk kicsit hosszabb lett, mint terveztük, de hát ugye rengeteg kalandban volt Krisztinek része. Azt beszéltük meg közben egymás között, hogy a kis hírekkel, meg kis színes rész, amivel készültünk, azt inkább áttesszük majd a következő adásba, ahhoz amúgy jobban is fog majd menni. Ennél többet nem árulunk el. De amúgy majd szerintem az adás leírásban majd azért betesszük a Magyar El Camino-nak a elérhetőségét, az arándoklatnak a honlapját, hogy könnyebben megtaláljátok. És hát igazából nem sokára jelentkezünk majd egy újabb résszel. Addig is kövessetek minket Facebookon vagy Instagramon, ezeknek a linkjeit is betesszük a leírásba. És hogyha tehetitek, akkor értékeljetek minket a podcast hallgató applikációtokban, illetve hogyha itt feliratkoztok ránk, akkor elsőként tudjátok meg, hogyha kikerül egy újabb részünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és hallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!